Istenek igéjét Mózes első könyvéből olvasom a 19. fejezet első 29 versét. A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket Lót, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Ezt mondta: térjetek be, uraim, szolgátok házába. Töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat. Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattok. De ők azt felelték: nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett és ettek. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat, ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Lót kiment hozzájuk az ajtó elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta: ugyan, barátaim, ne tegyetek rosszat. Van két lányom, akiknek még nem volt dolguk férfival. Kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amit jónak láttok. De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak. De azok így feleltek: menj innen! És ezt mondták: ő az egyetlen jövővény közöttünk, és ő akar törvényt szabni. Még jobban elbánunk veled, mint velük. Szorongatni kezdték magát Lótot, és már majdnem betörték az ajtót. De azok a férfiak kinyújtották a kezüket, behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az emberek apraja nagyját pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg, úgyhogy nem tudták megtalálni az ajtót. Akkor ezt kérdezték a férfiak Lóttól: ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és lányaidat, meg mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd el erről a helyről, mert mi el fogjuk pusztítani ezt a helyet, mivel eljutott az Úrhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az Úr azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost. Lót tehát kiment, és beszélt a vőivel, akik leányait el akarták venni, és ezt mondta: keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot: kelj föl, fogd a feleségedet, és itt lévő két leányadat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt. Kivitték és ott hagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták: mensd az életed! Ne nézd hátra és ne állj meg, sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. De Lót azt mondta nekik: ne oda, uram! Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a hegyre menekülnem, mert utolér a veszedelem és meghalok. Itt van a közelben az a kisváros, hadd fussak oda. Bár kicsi, hadd meneküljek oda, hogy életben maradjak. Ebben a dologban is engedek neked, felelte. Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. De sietve menekülj oda, mert semmit nem tudok tenni, amíg oda nem érsz. Ezért hívják azt a várost Coárnak. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. Az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára az Úrtól, az égből. Így pusztította el azokat a városokat, és azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt a föld növényzetét is. Mögötte menő felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványjá lett. Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe erőt állt. Oda tekintett Sodoma és Gomora felé, meg annak az egész környéknek a földje felé, és látta, hogy már csak füst száll föl, föld felett, mint az olvasztó kemence füstje. De amikor Isten elpusztította annak a környéknek a városait, nem feledkezett meg Isten Ábrahámról, és kivezette Lótot a pusztulásból, amikor elpusztította azokat a városokat, ahol Lót lakott. Eddig Isten igéjén hagyjuk meg a jelentkezését.
Egy másfél hónappal ezelőtt mindenki, vagy nagyon sokan figyeltük a tévére, amikor láttuk, hogy mi történt Japánban. Amikor volt egy földrengés és egy tsunami. És azóta láttuk, hogy valóban esetleg sokkal nagyobb volt a kár, mint ami az első pillanatokban gondoltuk. De volt egy dolog, ami történt egy vagy két nap a tsunami után, amiben én nagyon megleptem. És az volt, hogy Shintaro Ishibihara, lehetséges nem jól mondom a nevét, a Tokió polgármesterje a kövek között nyilatkozott. Ő azt mondja, hogy véleményem szerint a földrengés és tsunami az Isten ítélete a japán népre. És én azt mondom, hogy esetleg egy szélsőséges keresztény ember mondhat ilyesmit, hogy látjunk, az ember bűnök miatt van az Isten ítélet, de a Tokió polgármester így kijelenteni ilyesmit. Én nagyon csodálkoztam, utána két nap később bocsánatot kért, hogy mondott ilyesmit, és visszavonta, amit mondta. De mégis az, hogy ő ezt mondta, én azt mondom, hogy felmerül bennünk egy kérdés. Valóban ez az Isten ítélete volt? Valóban volt olyan probléma a japán néppel, hogy kellett így ítélni őket? A polgármester azt mondta, hogy azért volt ez, mert a japán nép túl büszke. A polgármester azt mondta, hogy olyan magabiztosak voltunk, hogy mi olyan épületet tudunk építeni, ami tud föntalni bármilyen ellen. Látjunk, hogy valóban nem tudtak ilyen épületeket építeni, nem tudtak ellenállni a természet ellen. Én óvatos lenném, én nem hiszem, hogy én tudnék mondani ugyanazt, mint ez a polgármester. Én nem tudnék így nyilatkozni, hogy ez biztos az Isten ítélete volt. Szűk értelemben. De ha mi nézünk a Szentírásban, mi látjunk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember bűne miatt Isten azonnal ítél. Mi látjunk azt az apostolok cselekedetben, amikor Annás és Szifira hazudtak, és látjuk, hogy először a férj és utána a feleség azonnal meghaltak. Mi látjuk ezt az Ószövetségben, a Mózes 4. részben, amikor az emberek fellázadtak. A Mózes 4. könyve a 16. részben látjuk, hogy amikor volt a lázadás, akkor volt egy olyan földrengés, ahol nyitott a föld, és az emberek a bűnösök beestek, azonnal ítélet. Látjunk végül is a felolvasott igében, a Szodoma és a Gomorrában, hogy nem tudjunk, hogy mennyi idő, de volt egy olyan időpont, amikor Isten azt mondja, hogy elej, és volt egy azonnal ítélet. De ugyanakkor én azt mondom, hogy ez csak három helyzet. Több ezer év alatt, amikor látjuk, hogy volt egy azonnal ítélet. Volt még egy pár, de ugyanakkor én azt mondom, hogy ez nem egy mindennapi dolog. Én nem zárom ki azt, hogy bizonyos helyzetekben Isten azonnal
közbe lép. De mint ember, én óvatos kell lennem abban, mert én nem tudok látni konkrétan azt, hogy mikor van valami egy konkrét lépés Istentől, amikor ítélet. De inkább azt mondom, hogy az egyik értelemben minden folyta ilyen kar az Isten ítélete. Vagy inkább azt mondom, hogy minden folyta ilyen kar a mi bűnünk miatt. Mert ha nem lenne bűn a világban, én miért nem mondani azt, hogy nem lenne földrengés. Ha nem lenne bűn a világban, akkor még egy tökéletes világban élünk. So, az egyik értelemben a bűn miatt ez a világban, amiben mi éljünk, szép folyamatosan megy tönkre. És lesz egy olyan nap, amikor ez a föld, amit mi ismerjünk teljesen, megszűnik. De megint hangsúlyozom azt, hogy nagyon óvatos kell lennünk, amikor mi látjunk valami ilyesmit. A múlt hétben az Egyesült Államokban voltak ilyen nagy viharok. Az egyik városban, Tuscaloosa, Alabama-ban, ahol az egyik legnagyobb egyetem abban az államban. Láttam képeket, az nem egy kis város, és azt mondtok, a házak a városban majdnem egy több mint 10% teljesen tükrömet a viharban. És én azt mondom, hogy látjunk ilyesmit. De én azt mondom, hogy én nem mérném mondani azt, hogy látod, azok az emberek, akik Tuscaloosa-ban élnek, ők bűnösebbek, mint azok az emberek a többi városban. Mert ráadásul, amikor beszélgettek az emberekkel, akik túléltek, mindegyik azt mondta, hogy amikor ez történt, végig imádkoztam. És amikor a híradón beszéltek róla, azt láttak, hogy az emberekben, amikor beszélgettünk bennünk, láttunk azt, hogy milyen mély a hitünk. Szóval én azt mondom, hogy amikor látjunk egy ilyen helyzetet, mint ez, nem szabad azt mondani, hogy van egy szoros kapcsolat az az ember bűnös élete és az a időjárás között. De fontos, hogy tovább látjuk azt, hogy igenis, Isten mindig ítéli a bűnt. Van olyan, amikor azonnal, van olyan, amikor a halálkor, de fontos, hogy mi látjunk azt, hogy miről van szó itt. Megint van egy probléma, hogy néha az emberek azt mondnak, hogy a bűn az nem egy komoly dolog. Vagy kezdjünk mondani azt, hogy ez nem bűn, vagy az nem bűn. Az Új Szövetségben, ha olvasunk az 1. Korintus 6. részben, van egy olyan mondat, sokan örömmel idéznek ezt, 1. Korintus 6.12. Minden szabad nekem. És azzal a gondolattal vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy minden szabad. Azt jelenti, hogy nincs bűn. Én azt mondom, hogy ha mikor valaki ezt mond ebből az igéből, téved. Ez az igé nem arról beszél, hogy ha valaki keresztény, akkor minden szabad neki. Hanem van két korlát. Az egyik, amit olvasunk előtte, az előtte való versekben, a 9. és 10. versben, Paul felsorolja, mi az, ami bűn. Olvasunk. Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik balvan okat imádnak, sem aki házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvolyok, sem pénzimádók, sem részekesek, sem káromkodók, sem csalók, nem vehetnek részt Isten országában. Pedig néhány ilyenek voltak közöttetek is. Isten azonban megtisztított. A Biblia beszél világosan arról, hogy vannak bűnök. És azok a dolgok, amit a Biblia felsorol, nem változnak idővel. Van olyan, ami bűn volt 4000 évvel ezelőtt, és az ma is bűn. Ez nem változik. Tudom azt, hogy vannak olyan emberek a mai világban, akik próbálnak mondani, hogy a homoszexuális életstílus az egy szabad életstílus. Csak azért van megítélve a Bibliában, mert abban az időben az emberek megítéltek ezt az életstílust, és most már mi egy egészen más helyzetben eljünk, és most már ez szabad. A Biblia szerint nem. A Biblia szerint az Ószövetségben, a Mózes harmadik könyvében, a 18. részben megítéli, mint bűn a homoszexuális kapcsolat. Az Új Szövetségben, a Róma első részben, a 25. versben megítéli a homoszexuális kapcsolat. Az első Korintus 6.9-ben, amit felolvastunk. Az első Timoteus 1.10-ben. Azt mondja, hogy a homoszexuális élet az bűn. Esetleg ennyit mondok tovább erről. Egy pár évvel ezelőtt a John Stott itt volt Magyarországon, és a teológián tartott egy pár előadást, és valaki föltett neki a kérdést. A homoszexualitás az egy örökölt dolog, vagy egy tanult viselkedés. Aztán azt mondja, hogy van véleményem, hogy melyik, de inkább azt mondom, hogy teljesen mindegy. Ő azt mondja, hogy ha az ember gyakorolja a homoszexuális dolgokat, az a Biblia szerint bűn. És ő a következőt mondott, ő azt mondja, hogy vannak fiatalok, egy fiú és egy lány, aki szívesen a házasságon kívül legyen szexuális kapcsolat köztük. A Biblia szerint az bűn. Ha van valakiben egy ilyen vágy, akkor kell dönteni. Él a lehetőséggel, vagy nem? Ha nem él a lehetőséggel, ha ellenáll a kísértés ellen, akkor az az ember csinálja az Isten akaratát. Ő azt mondja, hogy ez ugyanaz a helyzet azzal az emberrel, akinek van egy homoszexuális kívánság benne. Ha ő látja azt, hogy ez egy kísértés, és ő nem él a lehetőséggel, akkor az nem bűn. De ha él a lehetőséggel, ha tovább lép, ha van bármilyen szexuális kapcsolat a házasságon kívül. Férfi-férfival, nő-nővel, férfi-nővel a házasságon kívül, a Biblia szerint az bűn. Pénteken, ha jól láttam, volt egy esküvő Angliában. Valaki nézte azt az esküvőt tévén? Egy páran, jó? Egy nagyon érdekes dolog. A fiatal pár az esküvő előtt már együtt éltek. És föltették egy kérdést a második legmagasabb rungú embernek az anglikan egyházba, hogy hogyan tudnak az anglikan egyházban összeadni egy pár, akik bűnben éltek. Ez az ember azt mondja, hogy semmi probléma nincs, hogy ők együtt éltek. Mert a mai világban ez egy olyan mód, amit az ember használ, hogy kideríti azt, hogy megfelelő ez a pár vagy nem. A második legrangosabb ember az anglikan egyházban ezt mondta. Botran lett belőle, mert nagyon sokan az anglikan egyházban nem tudtak együtt érteni vele. Mert én azt mondom, hogy lényegében, amit ő mond, ellentétes a Szentírása. A Szentírás azt mondja, hogy együtt lakni az esküvő előtt, az bűn. Mert az egy házasságon kívüli kapcsolat. És a Biblia szerint az bűn. Mi nem tudunk fölhozni azt a gondolat itt, hogy minden szabad nekem. Amikor Paul beszél a minden szabad nekem, lényegében ő használ egy kifejezés, amit abban az időben az emberek használtak, néha, hogy tudnak olyasmit csinálni, amit a Biblia nem ingyen. És Paul az ő írásában korlátoz azt a mondat, hogy minden szabad nekem. Ő azt mondja, hogy egy, ha valami bűn, az nem szabad nekem. És fontos, hogy mi, mint hívő emberek, megértünk azt, hogy ha valami bűn, az nem szabad. Soha. Egy pontot kell tenni a végén. De Paul tovább lép is, és ő megy egy lépésre tovább, és azt mondja, hogy minden szabad nekem, ami a Biblia nem ítél, mint bűn, de akkor is vannak olyan dolgok, amit nem fogok csinálni. Mert fel kell tenni a kérdést, hogy az a dolog használ-e. Az a dolog épít egy másik embert, vagy nem. És én azt mondom, hogy lehetséges, hogy van valami, ami szabad nekem, de én mégse élek azzal a lehetőséggel, mert én azt látom, hogy az a bizonyos dolog nem valami, ami épít egy másik ember, hanem ami tönkre tesz egy másik ember. Óvatos kell lennünk az igével. Nem szabad kihúzni egy verset. Az igény környezet. Így, amikor azt mondja, hogy minden szabad nekem, azt nem jelenti, hogy most már tudunk kimenni bűnteni. Nézzünk vissza most a történet, amiben Lot élt Sodoma és Gomorrában. Egy vagy két érdekes dolog látjunk ebben a történetben. Látjunk, hogy ez a két angyal, ez a két férfi odajött hozzá. És egy dolog látjunk, ami nagyon jellemző volt abban a kultúrában, a vendégszeretet. Amikor azok az emberek jöttek, ő behívta az ő otthonába, ő gyorsan készített egy vacsorát neki, és utána felmerült a probléma. Amikor a férfiak a városban, és úgy tűnik nem csak egy vagy két férfi, mert azt látjunk, ahogyan Olvasunk itt, hogy azok a férfiak voltak idősebbek, fiatalok, látjuk, hogy a város egész népe kijött. Ez mutatja, hogy milyen gonosz volt a lakók abban a városban. És Lót azt mondta, hogy mint Isten embere, mert érdekes módon mi olvasunk a Péter második levélben a második rész, a hatodik verstől a nyolcadik versig, hogy a Lót egy Isten félő ember volt. És ő azt látta, hogy van egy felelőssége Isten előtt védeni egy vendég az ő házában. Nem vagyok biztos, hogy az ő megoldása valóban tetszett Istennek, de valahogyan benne van, volt az a fontosási sorrend, hogy igenis van egy feladatom gyakorolni a vendégszeretet egy idegen emberrel, és lényegében ez egy elvárás Istentől, ami fontosabb, mint védem a saját családomat. Kicsit furcsa a mi gondolkodásunkban, de számára a vendégszeretet annyira fontos volt. Én nem tudom, de én szerintem nagyon sokan hasonlót tapasztaltunk, amikor mi a 80-as években utaztunk Erdélybe. És mi mentünk látogatni a család, és amikor mi oda mentünk, akkor az asztal tele volt. Mindent kiraktak nekünk. És én mérném, hogy néha a család amiatt szenvedett, hogy mi olyan jól laktunk ott. Mert az, hogy ők mindent tették ki az asztalra, amikor mi ott voltunk, akkor azt jelenti, hogy a hétköznapokban nem maradt semmi hús, nem maradt semmi zöldség, nem maradt semmi gyümölcsöt, mert azt mindenki tették, amikor a vendégek voltak. Milyen fontos, hogy mit adjuk a vendégeknek. És azt mondja, hogy egy áldozatot kell hozni, hogy mi gyakoroljunk a vendég szeretet. A Lót ezt csinált. Érdekes módon látjunk azt, hogy ez a két férfi, miután a Lót sikerült megmenteni őket, fordult a helyzet, és ez a két férfi sikerült megmenteni őt. Visszahozni őt a házba, és látjuk, hogy az a nagy tömeg, Isten végzett egy munka rajtuk, és mindegyik vak lett. És azért nem tudtak tovább befejezni azt, amit akartak csinálni. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy Isten ítéli a bűnt. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy a bűn olyan helyzet, hogy akadályoz az ember közössége Istennel. A másik, amit látjunk, a másik pont ott a vázlaton, látjunk az, hogy az Isten szentsége megköveteli a megváltozott viselkedést. Olvasom egy igét megint az Új Szövetségből, a Péter első levele, a első rész a 12. verstől a 15. versig. Vagy inkább csak a 13. verstől olvasom. Ezért tehát elmetetek felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonsággal remélkedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus Jézus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azokhoz, a korai vágyaitokhoz, amelyikek tudatlanságaitok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az, hogy Isten szent, ő nem tud közösséget vállalni bűnnel. És fontos, hogy mi megértjük azt, és mi azt látjunk, hogy valóban, amikor mi kezdjünk Istennel járni, akkor változik a mi életünk. Mi nem maradjunk azok a bűnökben, ami jellemző volt rólunk előtte, hanem mi elhagyjuk azokat a bűnöket. Mert Isten szent. Ha visszamenjünk az első Korintusra ott a hatodik részben, amit felolvastam, az, és volt az a lista a bűnökről, és ott a 11. versben azt mondja, hogy pedig néhányan ilyenek voltak közöttetek is. Isten azonban megtisztított. Látjátok a múlt idő. Ő azt mondja, hogy volt olyan közöttünk, aki ilyenek voltunk múlt időben. De Isten már megtisztított. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy ha valaki megtér, ő megtér a bűntől Istenhez. És ha valaki megtér, ő nem fog tovább élni a bűnben. Hangsúlyozom azt, hogy azt nem jelenti, hogy valaki tökéletes lesz, hogy nem lesz olyan helyzetek az életünkben, amikor mi bűn teszünk. De én azt mondom, hogy az az ember, aki megtér, az nem lesz az ő életstílusa a megtérése után. Megváltozik az élete. Szent az Isten. Ő távol marad a bűntől. Ő ítéli a bűnt. Fontos, hogy mi megértjünk ezt, és nem azért, mert ő kényszerít, hanem azért, mert mi vágyakozunk, hogy legyen közösség vele. Mi elhagyjuk a bűnt, és követjük őt. Az utolsó gondolat, nincs ítélet kegyelem nélkül. Nem olvastunk a 18. rész, esetleg egy páran ismernek a 18. rész, mielőtt ez történt, amikor Isten mondta Abrahamnak, hogy ő mit fog csinálni Sodoma és Gomorrával, az Abraham nagyon bátor lett. És volt egy kis párbeszéd Istennél, és ő azt mondta Istennek, Isten, mi lenne, ha van 50 igazságos ember ott abban a városban? Akkor az 50 ember miatt hálandó lennél ott hagyni a város? És ahogyan megy ez a beszéd, ha 50-re igen, akkor mi lenne, ha 40? Ha 40-re igen, mi lenne, ha 20? Ha 20, akkor mi lenne, ha 10? Mi azt mondom, az Abraham elég bátor volt ezzel a kis dologgal, de érdekes volt számomra, hogy a 10-nál megállt, és nem ment tovább. És az volt az érdekes, hogy láttunk egy nagyon pozitív készség az Istenben. hogy jó, ha 10 van, akkor minden. A probléma az volt, hogy össze-vissza egy volt. De látjunk azt, hogy Isten kegyelmes volt. Látjunk azt, hogy Isten kegyelmes volt, azt, hogy ő kereste ezt az embert. És látjunk, amikor ő kereste őt, ő próbált lehetőséget adni neki, lényegében tovább hirdetni az evangéliumot. Olvasunk itt a 14. versben, hogy ő, vagy először a 12. versben ő azt mondja neki, hogy szóljál a családnak, a fiaidnak, a lányaidnak, a vőidnek, és látjuk a 14. versben, amikor ő ment és szólt, valószínűleg ez volt a lányai vőlegényei. Vannak olyan, akik azt mondanak, hogy már házasok voltak, de lehetséges csak a vőlegényekkel. És ő oda ment beszélni a vőlegényekkel. Mondani, hogy mi lesz. És látjuk, hogy ezek a férfiak nem volt halandó elfogadni a lehetőséget, amit Abraham kínál, amit Lot kínált nekik, hogy tudnak menekülni. De én azt mondom, hogy ebben látjuk azt, hogy Isten kegyelmes. Ő újból és újból lehetőséget ad. De minden ember életében van egy olyan időpont, amikor tovább nincs több lehetőség. Sodoma és Gomorrában ez volt az. De ha tovább olvasunk, megint látjunk azt, hogy Isten kegyelmes volt. A 16. versben látjunk azt, hogy ezek a férfiak, akik ott voltak, lényegében fogtak a Lotot, a felesége és a két lányuk, és kihúztak őket. Valahogyan ők még mindig nem voltak teljesen kész indulni. Ők tudták, hogy jön az ítélet, Isten kegyelmes volt. És kihúzta őket onnan. A 17. versben látjunk azt, hogy Isten világosan mondta nekik, hogy mit kell tenni. Isten kegyelmes. Ő mond nekünk, hogy mi az ő elvárosa. Itt azt mondta, hogy amikor vittek őket kifelé, ezt mondták. Mincsd az életedet. Ne nézz hátra, és ne áll meg soha, sehol a környéken. A hegyekre menekül, különben elpusztulsz. Mi történt egy pár vers múlva? Látjunk, hogy a Lot felesége megállt, és visszanézett. És amikor az történt, megjelent azonnal az ítélet. Mi nem tudjunk, hogy miért tette meg ezt. Én azt mernem mondani, hogy nem a kíváncsiság miatt. Én mernem azt, hogy valahogyan az ő szíve megszokta, hogy milyen volt az élet abban a városban. És valahogyan visszahúzta őt. Ő valahogyan élvezte az élet ott a városban. És ő nem tudta csak úgy otthagyni azt. Valahogyan egy-egy kép nekünk. Hogy mi tudunk-e örömmel követni az Urat. Vagy vannak-e olyan dolgok a világban, ami annyira szép számunkra, hogy mi újból és újból akarunk visszatérni ezek a dolgokhoz. Én azt látom ebben az igében, hogy nagyon sok tanulni való nekünk. Lényegében mi látjunk azt, hogy milyen az Isten. Mi látjunk azt, hogy Isten egy igazságos bíró, aki ítél a bűnt. Mi látjunk azt, hogy Isten kegyelmes és irgalmas. Mi látjunk azt, hogy Isten adta a lehetőséget. Mi látjunk azt, hogy Isten ad a lehetőséget nekünk. De azt is látjunk ebben az igében, hogy Isten szent. És Isten nem tűri a bűnt a mi életünkben. Egy pár perc múlva mi fogunk részt venni az Úr vacsorában, ami mindig egy lehetőség nekünk. Amikor mi tudunk föltenni a kérdést, hogy én hol élek most? Én hogyan élek most? Az én szívem vágyakodik Sodoma és Gomorra, és azt az életstílusra, vagy valami hasonló, ami bűn? Vagy az én szívem vágyakodik Isten után? És tudok-e vállalni azt az utat? Döntenünk kell, hogy melyik utat választjuk. Az utat, amit Isten ad, a kereszt által, vagy az utat, ami a világ kínál. Csak ez a két lehetőség van nekünk. Imádkozunk. Édesátyunk, nem mindig könnyű beszélni egy igéről, ahol látjunk az ítélet. Azt hiszem, hogy amikor a következő reggel, amikor Ábrahám kiment, és látta a pusztítást, én azt gondolom, hogy fájt az ő szíve. De ugyanakkor látjunk azt, hogy te kegyelmes vagy velünk. És te egy menekülő utat adsz nekünk. Lehetséges, hogy szűk és keskeny az az út, de a menekülés te biztosítsz. Ha van valaki itt ma délelőtt, aki még nem lépett erre az útra, imádkozom érte. Segíts őket látni azt, hogy te milyen vagy. Hogy kegyelmes vagy. Hogy egy új életet akarsz adni. Segíts őket, hogy tudnak fordulni hozzád. És elfogadni téged, mert személyes megváltod. És segíts minket, akik már ismerjünk téged. Segíts minket látni azt, hogy veszélyes élni úgy, hogy az egyik lábunk próbáljuk tartani a világban. Segíts minket látni azt, hogy ragaszkodni kell hozzád, és követni kell azt, amit te mondsz nekünk. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.